Ugye az ön munkája levéltáros, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyire függ össze a levéltár a most az aktuális könyvével, de hát ugye nagyon sok könyvet írt, tehát ez akár egy általános kérdés is lehet, de most a magyar találmányok felfedezések tekintetében mennyire függ össze a könyvben megjelent adatok azzal, hogy ön levéltáros. Tehát a budapesti levéltárból vannak ezek az adatok, amiket feldolgozott a könyvében?
Nem csak a budapesti, de Budapest Főváros levéltárából kerültek ki ezek az adatok, ahol tulajdonképpen itt anyakönyvi adatokat pontosítottam, iskolai anyakönyvi adatokat, és egyéb más dokumentumok is innen kerültek ki. Más levéltárakba is mentem, országos levéltárba, vidéki levéltárakba, és hát országhatáron kívüli és belüli levéltárak. Pa is tettem a szerencsémet, kolozsvári levéltárból segítettek, tehát az országhatáron kívüli levéltárakból is nagyon-nagyon sokat segítenek. Egy-egy ilyen könyv, ami egyébként 2-3 évig íródik, ha nem több, mögött rengeteg levéltári és irattári anyag van, és hát tulajdonképpen az egész életem erről szól. Tehát most már 41 éve vagyok levéltáros, most már nyugalmazott levéltáros vagyok, és azt kell mondanom, hogy ebből áll az életem nagy részét levéltárakban és raktárakban töltöm, és tulajdonképpen nagyon-nagyon sok olyan információ kerül a birtokomban, amiben úgy gondolom, hogy ezt meg kell osztani, és amely nagyon is módosítja így a köztudatban, hogy is mondjam, rögződött információkat. Tehát ezek a könyvek, most már 18 könyv van mögöttem, ezek nagyon sok újdonságot, novumot tartalmaznak, és az első könyveim azt kell mondanom, hogy nagyon, nagyon meghökkentőek voltak az olvasók számára, mert hát az addig megszokott információkkal szembe mentek, tehát újakat mondtak. Most már hozzászoktak a csifári féle könyvhöz. Tehát ezek valóban levéltári, irattári adatokra és dokumentumokra és kutatásra épülnek ezek a könyvek, csak úgy, mint a most, egyszer tavalyi évben megjelent, Akitől más lett a világ című könyvem.
Mindjárt beszélünk ilyen konkrétumokról, hogy mi az a, hát a köztudatban máshogy van, mint ahogy az ön kutatásai adatai mutatják, de még egy általános kérdés, hogy ha már itt említette a különböző levéltárakat, persze ez is így belegondolva logikus, amit mondta, hogy nyilván mondjuk egy kolozsvári születésű, vagy egy kolozsvár környéki születésű embernek mondjuk az adatai lehet, hogy inkább ott vannak, mint a fővárosi levéltárban, de hogy itt ez azt jelenti, hogy akár egyetlen adatért, egy évszámért, egy névért, egy egyetlen infóért is mondjuk napokig megy, telefonál, vagy akár el is utazik egy másik levéltárba, és ott keres, kutat, vagy segítséget kér kollégától?
Ez a kutatásnak a szépsége, azt lehet mondani, és ez egy misszió, ez egy elhivatottság. Nem az, hogy egy nap, egy hét, hanem hónapokig kutatok emberek után. Tehát azt, hogy mikor született, hogy milyen iskolába járt, mert nagyon fontosnak tartom, hogy milyen iskolákat végeztek ezek a tudósok, ezek a feltalálók például, mert ez nagyon sokat elárul a társadalmi hátteréről, a családról, az anyagi állapotáról, a műveltségéről, mit hozott von Haus otthonról. Tehát azt lehet mondani, hogy egy-egy adatért nem csak egy könyvet nyitok ki, hanem több-több-több könyv van mögöttem, mire végre tisztázok valamit, és hogyha én azt leírom, azt az adatot, annak százszor utána nézek, és nagyon sok oldalról közelítem meg, hogy nehogy fals adatot közöljek. Tehát tulajdonképpen ezek ilyen tisztázó, vagy módosító, vagy egy kicsit olyan fejbe kolintó könyvekről van szó, mert én nagyon-nagyon nem szeretem ezeket az irodalmi legendákat, amiket szerintem nem jó, hogyha így terjednek el, és ebben a média azért nagyon nagy szerepet játszik, hogy fals adatokat fogadnak el az emberek igaz adatként. Nekem történész levéltárosként az a dolgom, hogy én ezeket tisztázzam, és én azt hiszem, hogy az emberek ezt nagyon jól fogadják. Tehát kíváncsiak az igazságra, azt kell mondanom.
Akkor menjünk el a konkrétumok irányába, mondjuk most a legutóbbi könyvé esetében, de akár más honnan is hozhat példát. Mi volt mondjuk az a legmegdöbbentőbb, ön számára is meglepőbb adat, amit esetleg ön úgy gondolt, hogy mondjuk azt egy magyar találta fel, aztán kiderült a kutatás alapján, hogy nem is a miénk úgy, ahogy mi azt gondoltuk.
Nekem például, mivel nagyon-nagyon fellegekben élek, és ugye a repülő tárgyak, a helikopter, helikopterek, a repülőgépek azok, amelyek hát mindig elvarázsoltak. Helikopter, tehát nem Asbot Oszkár találta fel, és számomra megdöbbentő volt, és éppen a lektorom, Gazda István tudománytörténésszel való beszélgetés során tudtam meg, hogy egy 1951-52-ben megjelent szovjet enciklopédia terjesztette el ezt a fals információt, és így került át a tankönyvekbe és szakkönyvekbe. Nem ő találta fel a helikoptert, vagy hát mondjuk az köztudott, hogy nem Irinyi János találta fel a gyufát, ő csak biztonságossá tette, vagy a szódavíz esetében, hát ott is Hegedű Gyulának köszönhető, hogy elterjedt ez a fals adat, hogy az, az irodalmi legenda, hogy Vörös Marti Fóti dalát azt Jedlik Ányos szódavizes bora, gyöngyöző bora is lette. Hát nem, ki kell ábrándítani az olvasókat. Nem, Jedlik Ányos ott sem volt ezen a kis boros összejövetelen fóton, és hát tulajdonképpen hosszasan lehetne sorolni, hogy például a telefonközpont. Nem Puskás Tivadar találta fel, hanem csak a telefonhírmondót, az is egy óriási nagy teljesítmény volt. Hát legalább 10-15 olyan hát száfolat van a könyvben, amit tulajdonképpen megdöntöttem, vagy amit megpróbáltam az ellenkező oldalát, az igazságát erősíteni. De azért gondoljunk bele már, hogy hát egy nagyszerű találmány, egy nemzetközi hírű találmány. Hát ez oly nagy ez a föld. Hát nincs egy olyan szöglete, nincs egy olyan pontja, hogy ne kísérleteznének ki, vagy ne próbálnának kikísérletezni vele kapcsolatban valamit, vagy valamit tervezni vele kapcsolatban, vagy rájönni, rádöbbenni a kísérletek során. Így vagyunk például a C-vitaminnal. Tehát Szent Györgyi Albert 1937-ben többek között ezért kapta meg a Nobel-díjat. De hát tudjuk-e az előtörténetét, hogy tulajdonképpen Detroitban egy amerikai professzor, Charles Grant King biokémiai professzor volt az, aki szintén a C-vitamin körül kutakodott, és hogy tulajdonképpen maga Szent Györgyi Albert kapta meg a Nobel-díjat, az csak annak köszönhető, hogy két héttel korábban jelentette be a nyilvánosság előtt ezt a kutatási eredményt. De ugyanígy említhetnénk például Elisa Gray és Alexander Graham Bell telefonjával kapcsolatos találmányt, vagy szabadalmi bejelentést. Ott 1876. február 14-én mindössze 2 óra különbsége jelentette be ez a két ember a szabadalmi hivatalban a találmányát. Tehát nagyon érdekes, és egy kicsit most itt elsasszíznék ettől a témától, hogy akkor, amikor én elhatároztam, hogy ezzel a témával fogok foglalkozni, erre kutatok magyar találmányokkal, felfedezésekkel, akkor azt kell mondani, hogy nem tudtam, hogy tényleg darázsvészekben nyúlok. Tehát egy nemzetközi hírű találmány, az több nemzet magáinak vallja. És mindig azt kell mondani, hogy a jogilag a bejelentés, a szabadalmi bejelentés elsőbsége dönti el, hogy hát kiviszi el a pálmát. Nagyon sok per és nagyon sok vita van emögött, ezek mögött, a találmányok mögött. Éppen ezért izgalmas ez a téma. És éppen ezért nagyon nehéz kibogozni a valóságot. Tehát én levéltáriratok és dokumentumok alapján próbálom kibogozni, de még így is rengeteg kérdőjel maradt bennem a kutatások során. De hát a tisztességem is a lelkiismeretem vezet. Ezért áldozok ennyi évet erre a témára, és hát azt is kell mondanom, hogy bölcsész agyamat át kellett programozni, hogy reáliákba gondolkodjak, hogy megértsem az elektrotechnikai problémákat, kémia, matematika, kísérleti fizika, tehát tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy ilyen természettudományos gondolkodásra programoztam át az én bölcsész agyamat, és egy fantasztikus világ nyílt ki számomra, és úgy szerettem volna ezeket az információkat átadni ebben a könyvben, átcsurgatva, átfolyatva az agyamon, hogy ahogy én értem, értse az olvasó is. Remélem sikerült.
Egy konkrét esetre még hagyd kérdezzek vissza, amit itt felsorolt az előbb percekben, a Szent Györgyi Albert C-vitaminja, szerintem ott azért a hallgatók a szívükhöz kaptak, hogy akkor itt most mi a történet. Tehát az érdekelne, hogy vajon a két kutató tudott egymás munkájáról? Vagy...
Igen, tudott egymás munkájáról. Volt egy összekötő személy, Joe Svirdali. Ez egy Amerikában született magyar származású tudós volt, aki hát ennek az amerikai professzornak volt a doktorandusza, és ösztöndíjjal Európába, pontosabban Magyarországra jött, Szegeden a Szent Györgyi Albert féle kutató, tehát kutatócsoporthoz csatlakozott, és a Szent Györgyi Albert visszaemlékezése és írásai alapján tudjuk, vagy úgy próbáljuk rekonstruálni ezt a találkozást és kapcsolatot. Akkor konkrétan Szent Györgyi, amikor Szirbőli csatlakozott a kutatócsoporthoz, nem a vitaminokra kutatott. Annyit tudott Szent Györgyi Albert, hogy hát nem csak a növényekben van C-vitamin, hanem a mellékvesekérekből is kivonható az a hexuronsav, amit azonosítottak végül is a C-vitaminnal, és ehhez Joe Szirbőli jelentős mértékben hozzájárult. Na most Szirbőli azért erről a kutatási eredményről, hogy Szent Györgyi Albert rájött arra, hogy a hexuronsav egyenlő a C-vitaminnal, egykori amerikai professzorát is értesítette levélben, aki viszont kapta az alkalmon, és hogy hosszú évek óta vitaminokra kutatott, vitaminokkal kapcsolatban kutatott, megjelentette a Science-be és a New York Times-ba az ő kutatási eredményét, hogy rájött, hogy a hexuronsav egyenlő a C-vitaminnal. És amit említettem volt az előbb, Szent Györgyi Albert szerencsére 2 héttel korábban közölte ezt már a nyilvánossággal, ezt a kutatási eredményt. Szerintem csak ennyi múlott, hogy végül is Szent Györgyi Albert kapta meg a Nobel-díjat. Így is 5 év telt el a felfedezés, tehát 1932. március és a Nobel-díj kiosztása között. Tehát 1937-ben kapta meg Szent Györgyi Albert a Nobel-díjat. De itt hozzá kell tennem, hogy azok a magyar találmányok, vagy magyar tudósnak vagy találmányok, amelyeket mi így rögzült a mi kollektív tudatunkba, az agyunkba, az, hogyha a külföldi szakirodalmat kinyitjuk, akkor egészen más információkat tudunk meg róla. Tehát akár egy francia tudományos lapot, akár egy amerikai tudományos lapot, akkor köszönő viszonyban nincs a kettő egymással. Tehát ezeket kellett valahogy összeegyeztetni, és hát nagyon nehéz volt, be kell vallani. Tehát nekem ennek a könyvnek a megírása, a kutatás, a következmények levonása, a konklúzió, az legalább 10-szer olyan nehéz volt, mint más könyveknél, ahol az én szakterületem az irodalom és a történelem, és hát hozzá kell tennem, hogy tulajdonképpen itt csak 50 találmány, ezzel feltalálónak a találmányait mutatom be, de hát a második kötet az ebben az évben lát napvilágot, tehát összesen 102 felfedező több találmányát fogom bemutatni ebben a két kötetben, de körülbelül 3-szor ennyi találmánynak néztem utána, és próbáltam kutatásokat végezni. Tehát nagy volt a rálátásom, én ezt tartottam nagyon fontosnak, ezeket a találmányokat közölni, ezeket azt lehet mondani, hogy problémás találmányokat, amiket egyértelműen magyarnak tekintettünk, magyar találmánynak, de nem egészen úgy volt a gyakorlatban, a valóságban.
Az mennyire fordul elő, hogy a külföldi szakirodalom téved olyan értelemben, hogy végül is valamelyik találmány mégiscsak magyar feltalálóhoz köthető, de külföldön a sajátjuknak érzik, mint az előbb felhozott példák egy részében, amit meg mi érzünk a sajátunknak.
Hozzá kell tennem, hogy én ilyennel nem igazán találkoztam. Nem is végeztem ilyen kutatásokat, tehát én így más fals irányba vinném el ezt a választ, hogy hát volt ilyen eset, hogy belátták, magukban néztek, és belátták, hogy ez egy magyar találmány. Nem tudok erre pontos választ adni.
És akkor még egyet csavarunk a történeten. Azért olyan feltalálók és találmányaik is a látókörébe kerültek, ahol az van, amit a közös nemzeti emlékezet őriz, hogy az magyar feltalálóhoz kötődik, és nem volt semmi meglepő adat, amit talált.
Így van.
De hogy ezek nem kerültek be a könyvbe, vagy ilyen történetek?
De igen. Én most eleve az izgalmasabb, tehát a problémásabb találmányokat emlegettem, tehát hogy így induljon a beszélgetésünk. Nem, hát azok a magyar találmányok, amik a könyvben találhatók, azok azért olyan 80-90%-ban valóban magyarok nevéhez köthetők, illetve magyar származású feltalálók nevéhez köthetők. Na most itt hozzá kell tennem, hogy tulajdonképpen itt nem csak magyar feltalálókról van szó, és ez is egy érdekessége a könyvnek, és nem tudom, hogy ez ki kutatta, hogy kutatta, hanem elmagyarosodott külföldön, tehát más országban született feltalálókról is szó van, ugye Ganz Ábrahám, Megvart, András, Hagenmacher, Károly, és hosszasan lehetne sorolni, tehát nem csak magyar származású Magyarországon élő feltalálókat vettem a kötetben, hanem nagyon izgalmasnak találtam azokat a Magyarországon letelepedő és magyarrá váló feltalálókat is, akiknek nagyon sokat köszönhetünk. Tehát nem csak magyar feltalálók előtt hajt fejet ez a könyv, és őrzi meg az emléküket, hanem ezek előtt a nagyszerű emberek előtt is. Hiszen azért tudni kell, hogy a kötetben szereplő 50 feltaláló, tudós jelentős része elhagyta Magyarországot. És ez egy másik izgalmas kérdés. Elhagyta nem csak a származása miatt, hiszen a múlt század 30-as, 40-es éveiben nagyon sok zsidó származású tudósunk hagyta el az országot, hanem azért is, mert akár kalandvágyból, akár azért, mert a magyar iskolai rendszer, oktatási rendszer nem volt olyan színvonalú, mint külföldön, vagy mint Amerikában, vagy azért, mert olyan kutatócsoportokhoz csatlakozott Németországban, Svájcban, Franciaországban, Amerikában, amelyeknek a kutatási témája érdekelte őket. Tehát nagyon sokféle indoka volt annak, hogy elhagyták az országot. Az eredmény mégis annyi, hogy 50-ből, tehát az 50 feltalálóból, tudósból 19 más országnak szerzett dicsőséget. Elmentek innen, és ez kár.
És ez a közös mintázat a legerősebb a történetekben, hogy a tudományos előmenetel, az iskolai közeg, a kutatás biztonsága és szélesebb köre az, ami leginkább elvitte ezeket az embereket?
Igen. Én azt látom, én több könyvemben foglalkoztam, és én ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom, a gyerekkori indulást, az oktatást, hogy ki milyen iskolába tanul, mit tanul, milyen tanárok oktatják, és mi fül ki abból. És nagyon érdekes volt, hogy egyszer a lektorommal beszéltem, és azt mondta, hogy miért kell mindenkinél feltüntetni, hogy milyen iskolába járt. Én azt mondtam, hogy azért, mert mondjuk a Fasor gimnáziumból mennyi Nobel-díjas került ki. Vagy a felekezeti iskolákból, református, katolikus iskolákból mennyi tudós került ki. Mert ne felejtsük el, hogy a Fasori gimnáziumban, ahova tényleg több megével lehetne sorolni, hogy hány tudós került ki az iskolapadból, a Fasori gimnázium iskolapadjából, a felekezeti gimnáziumok is, iskolák is nagyon erős és színvonalas oktatást nyújtottak. Az egyetemek is, de az már úgy szorványosan. Tehát nem véletlenül hagyták el ezek a tudós palánták Magyarországot, és hát landoltak külföldi egyetemeken. És hát hozzá kell tennem, hogy tulajdonképpen itt a második világháború alatt a fasizmus előre törésével, hát Amerika mennyi szürke állományt szívott el. Tehát, hogy mennyi magyar származású ember ott bontakozott ki. Későbbiekben, nem csak a múlt század 40-es éve, 50-es éveikben is. Mert ők olyan, hogy is mondjam, kutatási infrastruktúrát tudtak biztosítani, nyújtani, olyan innovációs háttérrel rendelkeztek, ami hát pont az ő kutatásukhoz volt szükség. Tehát nem tudtuk velük felvenni a versenyt. Az a baj.
És ez a megjegyzésem, ez nem történelmi távlatú, de nem tudom nem idehozni a két viszonylag friss Nobel-díjas magyart, Karikó Katalint és Krausz Ferencet, ugye egyikük Amerikában, a másik pedig Németországban végezte el azt a fajta tudományos munkát, amiért megkapták a Nobel-díjat. Szeretjük őket, magyarok, büszkék vagyunk rájuk, de nem Magyarország adta meg azt a közeget, amiben ezt meg el tudták érni.
Hát pontosan erről van szó. Egyik előadásomat ezzel is kezdtem, hogyha belegondolunk abba, hogy Karikó Katalin legalább annyit élt Amerikában, mint Magyarországon, kettős állampolgár, ugyanígy Krausz Ferenc is, ha jól emlékszem, és hát tulajdonképpen az egyik Amerikának szerzett dicsőséget, bár Magyarországon egészen az egyetemig, és hát az egyetem után is itt tartózkodott az a Szegedi Kutatólaboratóriumban, tehát és Krausz Ferenc is itt végezte az egyetemet. Nagyon érdekes, hogy mégiscsak külföldön találták meg azt a hátteret, azt a kutatói hátteret és csoportot, ahol kibontakozhattak. Hát ez van. Ezekkel szembenézni.
Köszönöm, és akkor menjünk vissza a könyvéhez, meg szűkebben a múlthoz. De egy ilyen általános kérdésem lenne még. Tehát azzal, hogy tulajdonképpen mítoszokat is lerombol az igazsággal, a tényekkel, ez nem okozott-e önben egy kérdőjelet, hogy szabad-e ezt megtenni, miközben mondjuk mennyivel több mindenre büszke lehet egy átlag magyar, hogyha azt gondolja, hogy Irinyi találta fel a gyufát, miközben csak tökéletesítette, és a többi sorolhatnánk a példákat, és akár hozhatok, említette, hogy egy történész végzettsége van, ez a szakmája is a levéltározás mellett, hagyj hozzak ide egy történelmi hasonlatot. Titus története, ugye a hős várvédő, aki leugrik a félholddal zászlóval, és úgy épül be a magyar identitásba, mint a hős, és aztán most egy pár éve mondják a kutatók, hogy hát ez egy inkább egy mítosz, és ez valójában ez a személy nem létezett, és ez a cselekedet nem történt meg. És akkor felmerült ezután is, hogy kell-e ezt az embereknek elmondani, vagy inkább ez egy identitás ellen, hogy gondoljunk Dugovics Titus hős tettére. Szóval visszatérve a találmányokra, mit gondol erről? Nem volt önben egy ilyen érzés, hogy ez jó?
Nem, Nem. Bennem egy elhatározás, egy misszió van, tehát én nekem történész levéltárosként az a dolgom, hogy tisztázom ezeket az adatokat, és az igazságot, hát az igazság, tehát az igazságot megközelítő képet vázoljak fel, és hogyha én már azt tudom elmondani, hogy levéltár közelébe vagyok, és levéltárba kutatok immáron 41 éve, akkor kötelességemnek tartom azt, hogy pontosan kikutassam ezeket az anyakönyvi adatokat, iskolai anyakönyvi adatokat, és mindent, ami ezekkel a találmányokkal és más témával kapcsolatos. És azt, hogy én ezt közöljem, közzéadjam. Én először nagyon féltem, amikor az első könyvén jelentek meg, hogy fogadják az olvasók, de ha hiszi, ha nem, már szükség van az olvasóknak legalábbis egy nagyon jelentős részének arra, hogy oszlassuk szét ezeket a legendákat. Persze ez a mi identitás képünkhöz tartozik, igen, a mi magyarság tudatunk megerősítéséhez, stb., de szerintem jobb látni az igazságot. Tehát jobb tisztában lenni azzal, hogy mik vagyunk, honnan jöttünk, mire voltunk képesek, és mire leszünk képesek. És ehhez a tisztázott identitás tudathoz járulok én hozzá, a kutatásommal és a könyveimmel. Tehát nekem ez egy misszió.
Hát újságíróként az aktuális dologra ugyanezt gondolom, tehát félre ne értse, a tényeknél és az igazságnál számomra nem nagyon van fontosabb dolog, mert a többi az ködösítés, meg mitoszgyártás, meg minden. Melyik volt az a kutatás pillanat legemlékezetesebb önnek, ami valami miatt más volt, vagy nehezebb volt egy adatot megtalálni, vagy olyan helyen bukkant rá, amire nem számított? Ha megpróbálná ezt elmagyarázni úgy, hogy azok is értsük, akik nem a levéltárban töltöttük az életünket. Tehát előkerülhet máshonnan egy adat, ahonnan nem számít rá a kutató, vagy szóval van-e ilyen története most ezzel a könyvvel kapcsolatban?
Ezzel a könyvvel kapcsolatban nincsen, tehát a 18 könyvvel kapcsolatban vannak. Millió esetben fordult elő, hogy egy teljesen nem várt dokumentumba bukantam rá arra a régóta számomra ismeretlen információra, amire nem számítottam. Tehát valahogy elárult az a dokumentum, hogy rossz úton haladok, rossz irányt vettem, és arra felé kell haladni. Tehát én azt tudom mondani, hogy akár az írók, költők, színészek, tudósok, művészek, akikre kutattam most már 98 óta jelennek meg önálló köteteim, akár vagy 56-os kötet, vagy fürdővilág, vagy interjúkötetek, tehát olyan érdekes, izgalmas fordulatokat vesz mindig a kutatásom, ami megdöbbentő számomra, de én most már erre számítok. Tehát kinyitok egy anyakönyvet, és kiderül, hogy hát nem is akkor született, nem is az az apja, fogadott gyerek, stb. De ezeket mind úgy közlöm a könyvben, hogy a személyiségjogokat, adatvédelmi jogokat tekintetbe véve közlöm, mert hát ezek azért szenzitív adatok. Tehát én azt lehet mondani, hogy bármilyen kutatásba kezdek, nagyon sokszor találok ilyen furcsa fordulatokat a kutatásba, és nagyon-nagyon örülök, hogy hát ezzel tulajdonképpen újra tudok mondani az olvasóknak, és amit szintén érdekes itt megjegyezni, hogy az a tudós, vagy az a művész, vagy az a író, akiről szó van, vagy az a politikus, főleg politikus, aki valamit állított az életében, önéletrajzában, vallomásában, ő leveleiben, annak pont az ellenkezője igaz. És ezt azért, hogy is mondjam, úgy elmondani, hogy ne sértsem az ő emlékét, hát ez egy kihívás. De nagyon sok ilyennel találkoztam.
És ezt hogy lehet megtenni? Esetleg a konkrét példát mondhat, nyilván ez még érzékenyebb, hogy akkor hogy ne sértse meg így utólag, de hogy lehet ezt jól ön szerint, önazonosan, önnel szemben, önazonosan a saját elvárásaihoz megtenni?
Hát például Karádi Katalinnal kapcsolatban sok kutatást végeztem. Azt hiszem, hogy a Magyarázom a bizonyítványom című kötetben is benne van, meg a színészek kötetben is. Tehát az ő visszaemlékezésében nagyon sok, hogy mondjam, finoman szeretnék fogalmazni, ferdítés van. Tehát hamisság van, és a kutatásaim során rájöttem, hogy nem egészen fedi a valóságot, amit ő állít. De például Rocsis Klárával kapcsolatban, ami a következő kötetben jelenik meg, hát ő is szeretett nagyot mondani, ami köszönő viszonyban nincs a valósággal. Itt nagyon finoman, érzékenyen kell fizelláltan fogalmazni, hogy ez nem azt mondom, hogy nem felel meg a valóságnak, de a levéltári iratok tanúsága szerint ez így és így történt. Tehát diplomatikusan kell megfogalmazni
a helyreigazítást. Tud vagy akár esetleg konkrét példát mondani, hogy mire gondoljunk, hogy mi az, amire máshogy emlékszik, vagy máshogy közölte mondjuk valamelyikük?
Hát ott Karádi Katalinnal kapcsolatban például az iskoláira vonatkozóan találtam olyan információkat, amik nem felelnek meg a valóságnak, hát nem mondott igazat.
Ebben az az érdekes, hogy én azt akartam az előbb közbevetni önnek, hogy hát én saját magamon érzem, hogy már egy néhány évvel ezelőtti történetre máshogy emlékszem, mint ahogy volt, úgyhogy én el is kezdtem nem mesélni így, ilyen értelemben, vagy mindig hozzáteszem, hogy lehet, hogy nem jól emlékszem, mert mondjuk visszaolvastam ennek a korábbi levelezésemet az adott témában, is rájöttem, hogy tökre nem úgy volt. És erre gondoltam, hogy esetleg nem erről van ez szó, de hát azért az, hogy egy ember milyen iskolát végzett el, azért azt azért nagy bizonyossággal lehet tudja mondani.
Így van. Legfeljebb a dátumok nem stimmelnek, mert nem emlékszem, mert sok minden történt azóta az életemben.
De az intézmény neve, az igen.
Az intézmény neve, hogy hova járt, meddig járt oda, tehát mindaz, ami az önfényezéshez felhasznált, és amit elmondott a vallomásában, nem úgy van. Nem akarom én őt kompromittálni, de hát én elsősorban a levéltári iratokban bízok, az iratári iratokban, hiszen jó belegondol, akkor a életünk minden, persze nagyon sok szakaszának a írásbeli lenyomata itt van a levéltárban, tehát a születéstől a halálig, az iskolák, a munkavállalás, ha elveszett valami, itt van, hogyha örökbe fogadták, akkor az árvaszéki anyag, a gyámhivatali anyag, a kórházi anyag, tehát itt tulajdonképpen egészen pontosan nyomon lehet követni valakinek a pályáját. És akkor ezt kicsit felülírja azt, amit ő maga állít magáról. És az is, hogy is mondjam, beszédes, hogyha valaki mást mond életének egy bizonyos szakaszáról, hogy milyen iskolába járt, hogy milyen munkahelyen volt, hogy hányszor kapta meg azt a szerepet, tehát hogy miért kapta meg azt a szerepet, vagy miért azt a kutatási kísérletet végezte. Tehát ez mindig elárul valamit. Mondok egy példát. Kródi Gyulával kapcsolatban az legelső könyv, amely 98-ban jelent meg, Születtem magyar írók önéletrajzai. Megnéztem a Országos Széchenyi Könyvtár Színyei gyűjteményében, hogy milyen önéletrajzokat gyűjtött össze Színyei vele kapcsolatban. 5 önéletrajzra bukkantam. És azt írja Kródi az egyik önéletrajzának a lapszélére, hogy vigyázat, részben hazugság. Tehát nagyon érdekes megjegyzés volt ez, és akkor kezdtem sokkal cizelláltabban látni ezt a dolgot, hogy én nem csak gyűjtögetek, hanem itt nekem sokkal jelentősebb dolgom van. Megnézni, hogy mit közölhetek, adatvédelem, személyiségjogok, stb., illetve, hogy ne legyen kompromittáló, hogy az ő nimbuszát ne roncsom le. De hát azért ezek az emberek, akikkel én foglalkozok, híres emberek, amit említettem az előbb, hogy írók, költők, színészek, művészek, tudósok, politikusok, hát azért olyan dolgokat tettek le az asztalra, hogyha amit én közlök róluk igazságot, vagy a levéltári információk fényében azokat az adatokat, amiket én itt találtam kutatások során, hát az ő jelentőségüket nem fog lerombolni. Csak szerethetővé teszik, vagy gyűlölhetővé, vagy érzelmeket váltanak ki belőlünk, vagy kritikussá tesznek minket. Tehát ezekre szükség van, ezekre a fontos adatokra, a levéltári adatokra, és én nagyon örülök, hogy ez hosszú-hosszú évek alatt nekiálltam ezeknek a kutatásoknak, és lám-lám milyen eredménye lett. És tényleg nagyon sok ember kíváncsi az igazságra.
És akkor utolsó kérdésként beszéljünk a következő kötetről és a folytatásról. Ha jól emlékszem, azt említette, hogy 52 feltaláló kutatása lesz még ebben. Hogy áll ez most? Tehát zajlik már a kutató munka, vagy már írja ezt? Vagy hogy
már a lektornál van. Tehát az igazság az, hogy múlt év májusában én egy igen hatalmas terjedelmű kéziratot adtam le a kiadónak, amit hát együtt nem jelenthetett meg, és ezért ketté vágtuk ezt a kéziratot, és hát tulajdonképpen ennek a kéziratnak a második fele fog megjelenni szeptember végén, október elején a könyvfesztiválra, nagyon remélem. És hát megint Gazda István tudománytörténész fogja lektorálni, de sokan mások is, Gácsi János és Kutor László és sok mindenki belenéz ezekbe a kis szócikkeimbe és írományaimba, mert hát pontosan, exaktan szeretném közölni ezeket az adatokat, de hát itt például kitérek, ilyen fejezetcímek vannak, hogy akik fényt adtak, itt Irinyi János gyufájára térek ki, akkor Cipernoszki Béri Bláti modern váltakozó áramló elektromos hálózatára, Bród Imre kripton égőjére, aztán itt kitérek, például textilesek, tehát a Valero gyár történetére, Goldberger textilgyár történetére, Rothschild Klára elpestélyesedett modelljeire, akkor a számítógép, a fényképezőgép, a fegyverek, tehát a magyar feltalálók nevéhez fűződő fegyverek, ugye Frommer pisztolytól kezdve a Juhász Gamma féle lőelemzőig. Tehát nagyon-nagyon színes lesz itt a paletta, és ez a 102 feltaláló sok-sok találmánya az szerintem, ami egy igazi tárháza lesz a találmányoknak, tehát ami hát több éves munkám mögötte, és én tiszta szívből ajánlom az olvasóknak, hogy lapozgassák, olvasgassák, és hozzá kell tennem, nem szórakoztatni akarok, megbízható akarok lenni.